Köszönjük, hogy szent színed elé járulhatunk, és köszönjük, hogy fogadsz bennünket, hívsz magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy megváltottál bennünket Jézus által, keresztje, halála által, az ő vére által, és mi az Úr Jézus nevében lehetünk együtt. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodjál a szívünkben, add, hogy Isten tiszteletünk kedves legyen előtted, tudjál örülni annak, ahogy mi tartjuk az összejövetelt, és imádkozzunk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, hadd tudjunk épülni és növekedni a hitben. Amen. Testvéreim, Isten igéjét fogjuk olvasni Filippi beliekhez írott levél 4. részéből. A krisztusi ellenvonásokról, a Filippi beliekhez írott levélnek 4. részéből az első 9 verset fogjuk olvasni. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intém, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és a többi munkatársaimmal, kiknek növeik fölírvák az életnek könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok és láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Amen. Köszöntjük szeretettel a testvéreket ezen az alkalommal Isten házába. Kívánjuk azt, hogy mindenki tudjon táplálkozni Isten igéjéből. Az Úr igéje és az összejövetelnek a különféle mozzanatai, az énekek, a bizonságtevések, a szolgálatok segítsenek bennünket Istenhez, az Úr Jézushoz közelebb jutni. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána pedig Szabó Attila testvér fog szólni.
Jellemvonások. Minden embernek van egy jelleme, és ezt ha akarjuk, ha nem, ez látszik rajtunk. És ez a jellem kísér bennünket, hordozzuk. Kérdés az, hogy milyenek ezek a jellemek. Azt mondják, hogy a hívők azok szeretik egymást, a hívők segítik egymást, mondják mások. És vannak ilyen jellemzői a testvériségnek, amiket mondjuk ránk ragasztottak, vagy mondják. Miért is mondták ezt rólunk? Gondolom azért, mert így látták. És ez így is kell, hogy legyen. Habár sokszor lehet mi az ellenkezőjét mutatjuk, vagy úgy érezzük, de azért ott kell legyen ezek azok a jellemvonások, amiket az első keresztények, az első gyülekezetek megalakulásakor voltak. Az igénk alapján van egy, több van, én nem szeretném az egészet felsorolni, egy jó néhány jellemvonás, ami igaz kell legyen rám, és igaz kell legyen ránk. Úgy jól esett nekem itt Pál apostol, ahogy mondja, hogy akik után vágyódom. Kik után szoktunk vágyódni? Azok után, akiket szeretünk, azok után, akiket régen nem láttunk, és annyira vágyjuk már a találkozást, úgy szeretnénk már velük együtt lenni. Hát egyik jellemző jellemvonásai kell, hogy legyen nekem és mindannyiunknak az, hogy vágyunk a testvéreink után. Vágyom a gyülekezetbe. Vágyom azok körébe, ahol az Urat dicsérik, ahol az Urat szolgálják, és hogyha nem vágyunk, akkor már itt ez a jellemvonás, ez nem látszik az életünkben. Én szeretném azt, hogyha mindig ott lenne a vágy. Úgy, ahogy Pál apostol is mondja itt, hogy úgy vágyom már utánatok. Legyen meg ez a vágyódás a szívünkben. Nem csak olyankor, amikor nagy ünnepélyek vannak, nem csak olyankor, amikor hangzatos nagy, mondjam, prédikációk, vagy legyen az, ami, hanem amikor egy kis közösség is van. Vágyódni a testvérek után. Aztán Evódiát intem, és Szüntikét is intem. Hát ez is hozzátartozik a hívők jellemvonásához, hogy megintjük egymást. Nem szeretjük. Bevallom én is sokszor, hogyha mondtak valamit, nem igazán szerettem, de ha elgondolkodtam rajta, igaza volt, és utána úgy hálát adtam a Jóatyának, hogy testvéremnek igaza volt. És ez is kell legyen egy jellemünk, hogy megintjük, ha látjuk, hogy a testvérünk tévedett. És a másik jellemvonás, hogy elfogadjuk azt az intést. Ez megint felteszem a kérdést, hogy megvan bennem és bennünk. Gondolkozzunk el ezen a délutánon, hogy igaz-e ránk ez, hogy megintjük egymást, nem tűrjük meg a bűnt. Ezt is úgy ránk ragasztották. Ugye más egyházaknál, vagy nem akarok neveket mondani, járulhatnak úgy az úrvacsorához, akármilyen bűnös élettel. Emlékszem rá, annak idején még a szülőfalomban volt mindig visszamaradás, és el kellett rendezni az bűnt, mielőtt az úrvacsorához járulnánk. És el kellett rendezzék. Jó lenne ez, hogyha nem sepernénk úgy a szőnyeg alá, hanem hogyha látom azt, hogy testvérem vétkezik, kérjek előtt és szeliden, hadd tudjam meginteni, és hadd tudjam elfogadni az intést. Egy másik jellemvonás pedig, örüljetek az Úrban mindenkor. Öröm. A világ is örül, és sokszor látjuk azt, hogy örül. És ki is fejezik ezt az örömet az arcukon, és tombolnak, azt mondják, milyen boldogok. De azután, az esemény után mi történik? Jön a nagy depresszió, jön a nagy összeesés, és hány színészről és ilyen nagy emberekről tudjuk azt, hogy depresszióban szenvedik, mert nincs igazi öröme, nincsen belső öröme. Az öröm az nem azt jelenti, hogy mindig happy, mindig csak mutatom azt, hogy mennyire boldog vagyok, hanem azt jelenti, van egy belső megnyugvásom az Úr Jézusban. Tehát így, itt, ahogy örüljetek az Úrba mindenkor. Akkor is, hogyha bánatom van, akkor is lehet örömöm. Mert tudom azt, hogy az Úr jóra fordítja azt a helyzetet, amiben vagyok. Látszódjon ez az arcomon, ez az öröm. És kívánom azt, hogy legyen, ha olyan bánat ér, ha olyan kísértésben esek, ami esetleg nem adna örömre okot, de mégis legyen meg az a belső megnyugvásom, örömöm, amit az Úrtól kaptam. Énekeljük sokszor az énekkarral és a gyülekezettel is azt az éneket. Látják-e már Jézus bennem? Vagy nem? Felteszem magamnak megint a kérdést. Látják-e a jellemvonásokat bennem? Vagy nem? Azt is látják, ha igen, azt is, hogyha nem. Én kívánom azt, hogy ezen a délutános gondolkozzunk el, és biztos még az ígéből kapunk üzeneteket, hogy ott vannak a krisztusi jellemvonások az életemben, a mindennapokban. Nem csak akkor, amikor ugye felveszünk egy vasárnapi öltönyt, és akkor látják azt rajtunk, hogy jövünk az imaházba, hanem lássák a hétköznapokban is, amikor dolgozunk, akkor is legyen ott az a jellemvonás bennünk. Az öröm, a szelídséget, az itt olvassuk, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. És ezt lássák meg az emberek. Kívánom ezt mindenkinek, hogy legyen ott az életünkben, és hogyha nincsen ott, akkor még javíthatunk, kérhetjük az Úrtól ezt a kegyelmet, hogy adja meg számunkra. Most kérem az énekkart, hogy újból egy énekkel dicsőítsék az Urat, aztán pedig Gergely Noémit kérjük egy szolgálattal.
Gondolatot szeretném megosztani a testvérekkel, de előtte még idéznék egy igeverset, az 1 Péter 4:8. Mindenek előtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez. Azt vettem észre az elmúlt időben, hogy a szeretet napjainkban teljesedett ki a legjobban a világban. Olyan mértékben van jelen a szeretet köztünk, hogy az korábban még sosem volt ekkora. És annyira tudnak az emberek manapság szeretni, telve vannak szeretettel. Ezzel csak az a gond, hogy az ember úgy igazán csak egy valakit tud szeretni, de azt nagyon, saját magát. És nem kell sokat keresnünk, mert ezt találhatjuk az ismerőseink közt, a barátaink közt, a szomszédok közt talán, és sajnos néha még a gyülekezeteinkben belül is ezt láthatjuk. Elhidegülünk egymástól, és nem él bennünk az az igazi szeretet, amit Istentől kaphatunk. És a világban átértékelődtek a valódi értékek, átcserélődtek, és az emberek új mottókat tűztek ki maguknak. Nekem legyen jó, én érvényesüljek, rólam szóljon. És sajnos ezt veszem észre magamon is sokszor, hogy úgy igazából nem is érdekelnek a körülöttem élők, és nem tudom őket úgy valóban szeretni. Talán összefutok valakivel az utcán, és még meg is kérdezem az illetőtől, hogy hogy vagy, mi újság veled, de talán meg sem várom a választ, már rögtön valami máson agyalok, és elterelődnek a gondolataim a valódi kérdésről. Nincs bennünk szeretet, megjátsszuk a szeretetet, mert nem tudunk valóban szeretni. Rájöttem arra, hogy a szeretetet tanulni kell, és egy egész életen át kell gyakorolnunk. Mert a szeretet nem egy szakma, amit elsajátíthatunk, nem is egy tehetség, amivel születik az ember, hanem tanulnunk kell. De jó azt tudni, hogy a legjobbtól tanulhatunk, attól, akinél végtelen a szeretet, és akinél sosem fogy el a szeretet. És Jézus elvárja tőlünk azt, hogy azt a szeretetet, amit tőle kapunk, nap mint nap tovább is tudjuk adni az embereknek. Felszeretnék olvasni végezetül egy számomra nagyon kedves igeszakaszt. Bizonyára mindannyian jól ismerjük már ezt, de úgy gondolom, hogy örökérvényű üzenete van, és mindig találhatunk benne valami újat. A szeretet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem. Olyanná lettem, mint a zengő, érc vagy pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, hogy szolgáljanak, és aztán pedig Tóth Bálint testvér kérjük.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, mindazokat is, akik nem voltak a délelőtt itten. Hálás a szívem, hogy még adott egy ilyen alkalmat, lehetőséget, hogy jelenleg elég jó egészséggel szembenézhetek a testvérekkel. Hálás azért a szívem. Mint ahogy említettem, hogy gyermekkorom óta foglalkoztam a költészettel, és mivel most, hogy időmilliómos vagyok, hát most többet foglalkozok vele. És nagyon jó foglalkozás, mert még evel foglalkozok, erről gondolkozok, megtisztul az agyam minden egyéb dolgoktól. Jó dolg, meg be az agyamba, és azon gondolkozok. Hát így született meg ez a költemény is, amit most. Egy régi történetet foglaltam versembe, nem tudom, hol történt, távol vagy közelbe. Bárhol történt, lényegtelen, de nagyot sokat mond, mert a munka és a nagyra vágyás nagyon egy nagy gond. Egy házas párról szól a téma, kik boldogan éltek, ha voltak néha eltérések, de egymásnak engedtek. Kint egy kis tanyán éltek, ott volt a lakások, de mille mellett volt nekik nagyon jó szokások. Minden napot, télen, nyáron imádsággal kezdtek, munka közben, akár máskor szépen énekeltek. Egyik reggel, úgy még mindig, asztal mellé ültek, ígéket olvasak, aztán énekeltek. A Mari néni megszólítja kedvesen az urát, és oda teszi elébe az asztali órát. Gyuri, legyél takarékos, fogjad nagyon rövidre, tudod, mennyi feladat vár, vigyázz az időre. Eléggé sok tennivalót kiterveztem mára, nincsen idő úgy, mint máskor a hosszas imára. Férje sosem ellenkezett, most is megértette, s az imádkozást nem nyújtotta, hamar befejezte. Fogatoltak, s elindultak Szénáért a rétre, s Mari néni a férjét mindjárt kérte. Add ide azt a gyeplőt nékem, hát elalszunk az úton, hát azért lett a lóterente, hogyha kell, fusson. A férje most se ellenkezett, a vezetést átadta, s Mari néni a lovakat ugyancsak bíztatta. Megérkeztek idejében, gyorsan ment a rakás, alig csak, hogy befejezték, Gyuri, indulás! A nap éppen felkelőben minden ment a rendjén, Mari néni a gyeplővel a széna tetején. Bíztatta a lovakat, hogy szaporán lépjenek, hogy frustok előtt idejébe hazaérjenek. Gyuri bácsi nagy léptekkel a szekér után haladt, nem bírta a gyors menetet, jó távol lemaradt. Romantikus volt a reggel, még harmad csillogott, s az egyik kerék véletlenül, vagy nem léletlenül kibukott. Felborult a nagy rakomány egy pillanat alatt, és Mari néni ott maradt a nagy szénarakás alatt. Megérkezett Gyuri tata, a helyzetet felmérte, a szekeret vagy kétszer körbe megkerülte, bölcsember volt és türelm, most sem rimánkodott, alázattal a mamának csak annyit tanácsadott. Most már nem kell zubolkodjál úgy, mint reggel tettél, amikor az imádsággal egyre siettettél. Most már Isten adott időt, csak használd ki hasznosan, imádkozhatsz, mi sem gátol, akármilyen hosszasan. Valami hasonló történt éppen velem. Nem dicsekszem egyáltalán, sőt, inkább szégyelem. Sokszor visszaemlékezem a szolgálatom évekre, sok nehéz napokra vagy szép emlékekre. Diktátori vezetés volt, nem volt magyarázás, a munka helyett nehezebb volt a sok megalázás. Számításba sose vették az ünnepnapokat, éppen inkább akkor küldték a tehervagonokat. Nem volt ennyi hírszolgálat, nem volt mobiltelefon, bekopogtak éjszakákon a fagyos ablakon. Nem volt kiút alkudozását, én fáradt vagyok, egyve tártok, de szaporán, már is indulok. Nagyon sokat éjszakáltam, sokszor korán keltem, mindig attól függött, hogy milyen messze mentem. Hajnali 4 óra, akár 2-3, amikor legjobban elnyomott az álom. Mindez nem volt gond számomra, nem volt kifogás, nem maradt el soha azért az ige olvasás. Imádságos lelkülettel térdeiben álltam, nem néztem az órát soha, bár nagy út előtt álltam. Így teltek a munkás évek, szorgalmasan dolgoztam, az 54 évet meg 54 évesen nyugdíjba vonultam. Természetes volt a dolog, ennek nagyon örültem, a diktátori nyomástól végre szabad lettem. Majd csak később jöttem rá, mekkorát tévedtem, mert egy másik diktátornak az rabszolgája lettem. Előbb csak úgy hozzám simult, mindenhová kísért, első benyomása nagyon megdícsért. Jók voltak az ötleteid, és jól döntöttél, idejében a gépet és a traktor beszereztél, most már magad udalettél, senki sem dirigál, ezernyi a lehetőség, minden előtted áll. A sok szántó területek parlagon hevernek, mindenki úgy ajánlja, de nem kell senkinek, erőd és egészséged kitinő és remek, aztán lesz majd segítség, mert nőnek a gyermekek. Beszedtem a jó ötletet, munkába fogtam, ami nagyon rosszul tettem, a családot bevontam. Ártatlan gyermekek a forró nakhevébe, szikrázott a fényes kapa a száraz görönybe. Azóta, ha rá gondolok, magam hibáztatom, úgy gondolom, hogy magamnak meg sem bocsájtatom. S aztán jött a diktatorom egy másik ötlettel, foglalkozzál nagy mértékben a fejőstehenekkel. Nagy a család, kell a tejfölés, ez biztos tőke, s hamar megtölt az istálló piros-fehér szőke. Ez alatt az istálló is igen szűknek bizonyult, egy része a teheneknek a szomszédba szorult. A diktátorom gondoskodott, jöttek a jó tanácsok, hamarosan megjöttek a kőművesek, az ácsok. Felépült a nagy magazin, benne a tágas istálló, amihez nem volt még a közelben hasonló. Most már aztán terjedhetett, bőlülhet a gazdaság, de elmaradt a legfontosabb, a mindennapi imádság. Igyekeztem, hogy a családom ne szenvedjen hiányba, de elindult a szekerem, csak nem jó irányba. Emberileg minden nézve elég jól haladtam, de a lelkemben éppen oly nagy kárt vallottam. Felgyorsult a szekér velem, és egy kerék kigurult, s éppen mikor legjobban ment, egyszerűen felborult. Ott maradtam tehetetlen a nagy rakomány alatt, elzárva a túlvilágtól egy pillanat alatt. Kaptam időt imádkozni, hogyha eddig nem volt, de milyen nagy kegyelem, hogy Isten még szólt, és milyen nagy kegyelem, hogy még adott időt, hagyjak félbe minden munkát, és szolgáljam őt. Nem ment éppen olyan könnyen ez az első lépés, a sok nehéz munka után a semmit tevés. Adott Isten békességet, és hiszem, hogy ő adta, mert az ajkamat egy panaszó soha el nem hagyta. Az ég és a föld elmúlik, de az Isten szava áll, aki Isten szereti, minden javára vál. Ez az, ami a táplál, ezért hálát adok, nem árthat a nyomorínség, mert gyermeke vagyok. Amen.
Köszönjük szépen. Most újból kérjük a zenekar szolgálatát, és aztán Kis Mátét kérjük egy szolgálatát.
Az utóbbi időben a sátán úgy vettem észre, hogy talán észrevétlenül is a személyes csendességeimet támadja, és a kisebb probléma volt az, hogy a jegyzetfüzetemben, amiben így elmélkedéseket írtam, vagy azokat a gondolatokat, amelyek eszembe jutottam, papírra vetettem. Viszont a másik, ami nagyobb probléma is volt, az az volt, hogy az életemben kezdtek visszajönni óemberi dolgok, és látható következménye is lettek annak, hogy a csendességeimet felületesen kezeltem. Az, hogy elsősorban a gondolatvilágomban láttam azt a szellemi hatást és azt a szellemi terhet, amit éreztem. Úgy előjött az ítélkezés bennem, nagyobb hajlandóságot mutattam a képmutatásra, illetve most, ahogy visszagondoltam, hogy készültem a szolgálatra, észrevettem azt, hogy nem tudtam azt a szentséget képviselni, mint amit úgy régebben igyekeztem és az iskolában, és nem éreztem azt, hogy a Krisztus erejét képviselem, és hogy kiért és miért is vagyok én itt. És hogy teltek az események, éppen a héten egy mondhatni mérföldkőhöz érkeztem, mert ugye Kresszből vizsgáztam, elméleti vizsgára mentem, és én nagyon jól tudtam azt, hogy ez csak Isten segítségével sikerülhet nekem, és tudtam azt is, hogy nem érdemlem meg azt, hogy én átmenjek ezen a vizsgán. És úgy szégyenkezve imádkoztam, és mégis kértem Isten segítségét, hogy mégiscsak sikerüljön ez a vizsga, és megtapasztaltam azt, hogy Isten velem volt, és sikerülhetett ez a próbatétel is, úgymond. De éreztem azt, hogy ez nem az én érdemem volt. És bár akármilyen jól is viselkedtem volna, kiérdemelni nem lehet Istentől dolgokat, de nem volt ott az a hűség és az az odaszánás az életemben. És igyekeztem ezt rendezni Istennel, és a ma délelőtti bibliaórai ige is nagyon jól esett, és főleg ami ki volt jelölve aranymondatnak is, ugye a Mikeás könyvéből a 7. részének a 18., illetve hozzáolvasom 19. verset is. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hát tapasztaltam én is azt, és talán amikor mondjuk így a gyülekezetben, talán klisésen hangzik, hogy Isten nem az érdemünk szerint fizet. De szerintem tapasztalták sokan a testvérek közül is, hogy amikor bizonyos helyzetben vagyunk, és látjuk azt, hogy és láttam azt én is, hogy az én gyarlóságom ellenére Isten mégis tovább visz, akkor teljesen más értelmet nyer úgy ez a mondat, és úgy átérezni, hogy mi is ennek a jelentősége. És azon gondolkodtam, hogy ez mire késztet engem. És arra jutottam, hogy megalázkodásra kell késztessen. Mert hajlamosak vagyunk, és én legalábbis hajlamos vagyok visszaélni azzal az isteni kegyelemmel, hogy ő megbocsát, és hogy az ő kegyelme végtelen. És úgy fáj az, amikor úgy többször talán elesek egy dologban, és sok agyára is nem tanulok meg egy leckét, de hiszem azt, hogy ugye a mai igeiben is, ahogy olvastuk, hogy el fogja végezni Krisztus azt a munkát, amit elkezdett bennünk. És én kívánom azt a testvéreknek is, hogy ne éljünk vissza soha a kegyelemmel, de mindig kapaszkodjunk ebbe az isteni reménységbe. Amen.
a kegyelemmel kapcsolatos a szolgálatom, délelőtt hallottunk róla, és egy igeverset szeretnék először felolvasni. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Ézsaiás 49. rész 8. vers. Amikor halljuk ezt a szót, hogy kegyelem, akkor pozitív eseményre vagy pillanatra gondolunk, de van, amikor nagyon kíméletlen tud lenni. Ezelőtt 16 éve nagy anyagi veszteségem volt, akkor még nem jártam a damaszkuszi úton, még nem is hallottam róla, és azt hittem, hogy ebből nem lehet kimászni soha. Annyi év elteltével aztán megértettem, hogy ez jogos volt, ez szükséges volt, a javamat szolgálta, és így tanultam meg, hogy Isten megenged súlyos erőpróbát, anyagi veszteség legyen, vagy súlyos betegség, de egy a célja vele, hogy megváltoztasson, megtisztítson. A költeményemnek a címe Azt, ami fájt. Azt, ami plusz volt az életemben, ma azt szeretném megköszönni. Amikor vidáman harsonáztam, nem igen tudtam eléd jönni. Elégedett boldog napjaimban olyan könnyen elbíztam magam, ha valami eredményt elértem, szinte dicsért a saját agyam. Nem, ma azt szeretném megköszönni, ami fájt nekem nyersen nagyon. Amikor azt kezdtem énekelni, Uram, irgalmat szomjazom. Énekeltem, de hang és dallam nélkül, és rád kapcsolódott a tekintetem, mert azt csak a könnyeken átláttam, mindenség Ura, hogy Atyám vagy nekem. A szenvedésben néven szólítottál, a szenvedésben ott voltál velem. Hogy oltó késed elevenbe vágott, az volt számomra a kegyelem. Ez volt a plusz az ember életében, a megtisztító áldott fájdalom. Akkor is, ha minden fény kialszik, ha más szavunk nincs már, csak az hallatszik, hogy Uram, irgalmat szomjazom. Amen.
Isten segítsen bennünket, testvéreim, a nagy melegbe, a nyári hőség ellenére is, nagyon hűségesen kövessük az Úr Jézust, és legyünk készek neki szolgálni a hétköznapokban, a bizonságtevéssel, vagy a beteglátogatással, vagy imádságunkkal. A Jóisten ezt várja el tőlünk, hát az Úr segítsen erre bennünket. Az énekkar szolgálatát kérjük. Jelenvonások azok visznek bennünket előrébb az Úr munkájában és az Úrral való kapcsolatban. Ez igazából szívbeli dolog, úgy belül a lelkünkben, a szívünkben alakulnak ki ezek a jelenvonások, és a hívő emberben a krisztusi jelenvonások kell ott legyenek. Ez egy olyan pecsét az ember lelkébe, amit a Krisztus tesz az ember lelkébe. Ez mindennél fontosabb, hogyha ez nincs ott belül a lelkünkben, a szívünkben, akkor igazából nem tudunk az Úr szerint élni. Akkor igazából nem tudunk hatékonyan szolgálni, élni a Jóisten dicsőségére. Úgyhogy nagyon, de nagyon fontos ez a jellemvonások kérdése. És sajnos, hogy a keresztény gyülekezetben, meg így főleg a vallásos emberek köreibe, az a törekvés, hogy hát a cselekedetekre tegyük a hangsúlyt, hogy mit beszélünk, hogy viselkedünk, és persze ezek is fontosak, mert az Úr ezeket is megváltoztatja, de előbb ott belül a szívben, a lelkünkben ezeket a jellemvonásokat akarja kialakítani bennem. Valaki azt mondta, hogy a jellemvonás akkor látszik az életemben, amikor egyedül vagyok. Tehát amikor másokkal vagyok, akkor a szokás jön elő, vagy az, hogy tanultam, ezek jönnek elő. De amikor én vagyok egyedül, És össze-vissza járnak a gondolataim, vagy kísértések vannak, akkor látszik meg, hogy milyen jellemű vagyok. Hogyha azt mondom, hogy én nem engedem meg magamnak ezeket a gondolatokat, na ez a krisztusi jellemvonás. Mert át lehet venni szokásokat, meg lehet tanulni dolgokat, viselkedést, meg ilyen illemszabályokat, de a jellemvonások azok nagyon fontosak. És ott kell legyen minden embernek az életébe. Persze, hogy ezek a jellemvonások fejlődhetnek. Lehet, hogy ott van úgy, mint a mag az embernek az életébe, mint amikor elvetjük a magot ugye a földbe. Kicsi még. De az kikel és nagy fává lesz. És erre kell mi igyekezzünk, testvéreim, hogy ne legyek megelégedve azzal, amennyire eljutottam, hanem mindig többre és többre törekedjek. Ebből az igéből, testvéreim, egy néhány nagyon fontos jellemvonásra szeretném felhívni a magam figyelmét, a testvérek figyelmét is. Az első a szeretet. Ez egy ilyen gyűjtő fogalomban van ez a szeretet, innen a negyedik rész első három verse alapján. Sok minden benne van ebbe. Az, hogy a szeretet kész inteni a másikat. Nem elnézni a vétket és a bűnt, hanem az a krisztusi jellemvonás van bennem, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, akkor kész vagyok meginteni őt, úgy, ahogy Pál apostol itt teszi, Evódiát intem, Szintikét is intem. De ez a szeretetből jön, mert ő annyira szerette, és ki is jelenti őket, hogy ekképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim, annak okáért szerelmes atyám fiai. Tehát a testvéri közösségben, bennem és bennünk, minnyájunkban ott kell legyen ez az összekötő kapocs, ami a szeretet. És ha látom, hogy az én atyám fia vétkezik, akkor nem azt mondom, ó, hát nem teszem én ezt szóvá, hanem megintem. Ugyanúgy pedig elfogadom az intést. Ha megintenek, akkor elfogadom az intést. Meghallgatom, még ha nem is esik jól, de meghallgatom. Ha oda kerül a dolog, akkor beismerem vétkemet. Bocsánatot kérek, megbocsájtok. És mindent megteszek, hogy abból az élethelyzetből, abból az életmódból jöjjek ki. Ez jellemző a szeretetre. Nem, hogy hagyjon engem békén a közösség, a testvériség. Miért bajlódnak velem? Nem ez a lelkület. Mert ez nem a szeretetnek a lelkülete. A szeretet lelkülete azt diktálja nekem és nekünk, hogy megalázkodjunk, figyeljünk az Úrra, legyünk készek inteni vagy elfogadni az intést, tovább menni, együtt dolgozni a testvérekkel. Azt mondja Pál apostol, kéri a szolgatársát, igaz szolgatársam, hogy légy segítségül ezeknek. Tehát ez a segítségnyújtás, a lelki segítségnyújtás, testvéreim. A szeretetbe ebbe is, ez is beletartozik. Nem azt, hogy csak nekem segítsenek, vagy bajban voltam, nyomorúságban, akkor segítettek. Hanem én is kész vagyok segíteni. És ha kérnek valamire, akkor kész vagyok megtenni, ahogy Pál apostol itt kéri az ő szolgatását. Olyan sok minden beletartozik ebbe, és olyan sokszor félreértjük a szeretetnek a tulajdonságát. Pedig a krisztusi szeretet, az igazi isteni szeretet az ilyen, hogy szeret mindenkit személyválogatás nélkül, tud megalázkodni, tud megbocsájtani. Ez kell ott legyen, ez kell vezessen bennünket. És ilyen kell legyen az életem. Akkor, amikor otthon egyedül vagyok, és eszembe jut valaki, aki ellenem vétkezett, akkor mondom, az a hibás. És az meg kell bánja. Igen, de bennem ott van-e a szeretet lelkülete? Bennem ott van-e az, hogy Uram, áld meg azt az embert, meg engem is. Hogy ne csak az ő hibáját lássam. Lássam esetleg az enyémet is. Hogy ne nézzem le a másikat, ne ítéljem el a másikat, hanem nézzek magamba. A szeretet ezt teszi. A szeretet ilyen, közel megyünk az Úrhoz és egymáshoz. Vajon ilyen volt az igyekezet az életemben? Az Úr ezt akarja, hogy ilyen szoros, szerető viszonyba legyek vele és a testvérekkel. A következő jellemvonás az öröm, a boldogság. Ez nem egy érzés. Pál apostol a börtönben volt, többször elmondtam, hogy ezt a levelet a római börtönből írja. És ez az ember árad az örömtől, és mondja, biztat bennünket, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ő tudott örülni, tudott boldog lenni. Ez egy jellemvonás, újból a krisztusi jellemvonás. Jézus még akkor is tudott örülni, amikor sírt. Még akkor is tudott boldog lenni, amikor nehézségei voltak. Tehát ez kell kialakuljon bennem. Ez a jellemvonás. Ez nem a körülményektől függ, hogy mit mondanak az emberek rólam, hogy milyenek az emberek velem, milyen az időjárás, milyen a munkahely, milyen a fizetség, milyen az anyagi helyzetem, milyen a gyülekezeti életem. Nem ezektől a dolgoktól függ. Az attól függ, hogy milyen az Úrral való kapcsolatom, mert örüljetek az Úrban. És Pál apostol a börtönben, a problémák között, az élete végén el tudja ezt mondani, hogy örüljetek. Mi sokszor azt mondjuk, hát örülnek a fiatalok, ők megmutatják, mert tele vannak élettel, meg tervekkel, meg álmokkal. Hát persze, ők tudnak örülni. De Pál apostol idős korban írja ezt a levelet, és ő telve van örömmel, és lelkesít másokat, mert a Krisztus jellemvonása ott volt benne, testvéreim. Én úgy gondolom, hogy mi hívő emberek, baptista hívő emberek, meg kell tanuljuk ezt a jellemvonás még mélyebben bevésődjen a szívemben, a szívünkben, hogy tudjunk az Úrban örülni. Sokszor olyan haragos a tekintetünk. Lehet, nem akarjuk ezt így legyen. Lehet, hogy sokszor úgy ülünk, olyan unottan. Az Úr azt akarja, hogy örüljek. Hogy ez legyen látható az életemben. Ne csak beszéljek erről, hogy milyen boldogság az Úrral járni. Hanem ez ragyogjon tőlem mások felé is. Ez a krisztusi jellemvonás. Ez a krisztusi jellemvonás. Vajon ott van-e ez az életemben? Igyekszek-e? Ez egy parancs. Ez egy belső tulajdonság, hogy így legyen az életemben. Hát igyekezzek erre, testvéreim. A következő, amit nagyon nehezen lehet lefordítani, és a Károli fordításban a szelíd lelkűséggel van lefordítva, ezt én úgy neveztem most, hogy türelem. De szelíd lelkűség is, mert ez is benne van. Alázat, megelégedés, szelídség. Az, amikor magamat kicsinek tartom. Nem kisebbségérzésem van, de tényleg úgy tudom magamról, hogy nagyon sok hiányosságom és gyengeségem van, és így látom magamat. Nem vagyok büszke, nem dicsekszek a magam dolgaival. Nem. Na ez az, amit a Jóisten akar az életembe. Emberekkel való kapcsolatban. Azt mondja, a ti szelíd lelkűségetek, ez a krisztusi jellemvonás, ismert legyen minden ember előtt. Amikor mások nézik az életedet, ahogy te beszélsz az üzletbe, a piacon, a munkahelyen, az iskolába, a tanárokkal, a szüleiddel, vagy a gyerekeiddel. Tehát, hogy ismernek az emberek? Ott van az a megfontoltság. Ott van az a megelégedés, a hálaadás. Eljutottam erre a csendes, nyugodt lelki állapotra? Na ez a krisztusi jellemvonás. Ez, amikor az Úr Jézus Krisztusról, az Úr Jézus Krisztustól ezt tanuljuk, ezt látjuk, hogy szelíd volt. És mondja is, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És tanuljátok meg ezt tőlem. És testvéreim, ez nem egy olyan dolog, hogy egyik napról a másikra a megtérésemmel megtörténik ez a szelíd lelkűség. Ezt tanuljuk az egész életünkben. Mert amikor megtér a hívő ember, elkezdi járni a hit útját. És adja az Úr ezeket a tulajdonságokat, de mondom, olyan magszerűen, kicsi, ben van jelen az embernek az életébe. De Isten azt akarja, hogy ez a dolog fejlődjön. És hogy tud ez fejlődni? Belevisz olyan helyzetekbe, olyan emberek közé visz, olyan problémákat ad, olyan nehézségeket ad az életembe, hogy tudjon formálni. Formálható ember vagyok én? Tudta az Úr ezeket a krisztusi jellemvonásokat kimunkálni, kialakítani az életedben? Ő a mester, aki veszi a vésőt, és alakítja az életemet. És lehet, hogy nekem nem tetszik. De vajon ott van az a vágy, hogy Uram, igazából akarom, szeretném, kérlek. Ez a türelem, ez az alázat, ez a megelégedés van, ott van az életemben. Ez a krisztusi jellemvonás. Ő neki békessége volt, még akkor is, amikor mások felháborodtak. Ő nyugodt volt, még akkor is, amikor mások jajveszékeltek, és zűrzavar volt, az Úr Jézus nyugodt volt, és ezt a nyugalmat, és ezt a békességet árasztotta. Nem volt unott, nem volt maradi, nem volt túl modern és megbotránkoztató, bár voltak, akik megbotránkoztak benne, de az Úr Jézus Krisztus jellemvonásaiból erő áradt. Azért, mert a szeretet, az öröm és a türelem ott volt az életében. Egy következő jellemvonást szeretnék kiemelni, az az imádkozás. Ez nem csak egy szó, ez nem csak egy betanult imádság, hanem ez egy olyan belső kapcsolat, egy olyan intim kapcsolat az Istennel, amiről itt beszél Pál apostol, és ez az évi mottónk erre az évre, ez az évi mottónk, hogy imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És a kérdés az, testvéreim, hogy engedem-e, hogy ez a krisztusi jellemvonás ott legyen az életemben. Hogy legyen időm, amikor én egyedül vagyok az Úrral, és beszélgetek vele. Meg akkor, amikor járok az utcán, vagy dolgozok, és olyan a munkám, tudok-e imádkozni, fohászkodni, hálát adni, vagy pedig össze-vissza zsongnak a gondolataim, és mindenféle kísértések és butaságokon jár az embernek az esze. Isten azt akarja, hogy ez a krisztusi jellemvonás, az imádkozó élet, az, amikor a gondolataim, az érzéseim, a kételjeim, a kérdéseim, azokat megfogalmazom imádságban az Isten előtt. És ha látok dolgokat, akkor azokat is elhozom az Úr elé. Ha eszembe jutnak dolgok, talán mulasztásaim, elmondom az Úrnak. Ha emberek jutnak eszembe, akkor imádkozok érettük. Tehát ez az imádkozó lelkület, testvéreim. Ez nem egy szokás, hogy eljöttem az imaórára, rám került a sor. Ha nem úgy imádkoztunk, akkor nem imádkoztam, mert nem került rám a sor. Mert úgy imádkoztunk, hogy aki akart. Nem ez a lelkület. Hanem az a lelkület, amikor szüntelen kész vagyok imádkozni. Ez a krisztusi lelkület. Éjszaka imádkozott az Úr Jézus, kora reggel, még szürkületkor. Akkor, amikor döntések előtt állt, mikor hívta a tanítványokat, elment és egész éjszaka imádkozott. És ez az imádkozó lelkület vitte előre. Még a kereszten is, a szenvedésben is tudott imádkozni. Megbocsátani, szeretni, tűrni, mert ez a krisztusi jellemvonás. És testvéreim, lehet bármilyen tudásunk, meg szokásainkhoz hűek lehetünk, és az emberek elismerhetnek, hogy na az igen cselekszi a dolgokat. De ha nincsenek bevésve, beleégetve az életembe ezek a jellemvonások, akkor gondjaim lesznek. Vigyázzak ezekre a dolgokra, hogy ott legyen az életembe. Hogy ne csak muszájból imádkozzak, hogy hát már olyan teherként ez, hanem legyen ez természetes. Legyen ez nagyon normális az életemben, hogy ezt így teszem. Nem azt, hogy ha most ilyenkor imádkozunk, hogy? Hát mi mindig imádkozunk, nem? És minden helyzetet megbeszélünk az Úrral. Ez a krisztusi jellemvonás. Ott van az életemben? Ott van ez az életemben? Aztán lehetne arról is beszélni, hogy milyen az imádságom tartalma. Itt azt olvastuk, ugye, hogy minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Hálaadással. Hát az Úr tanítson bennünket, testvéreim. Még egy utolsó jellemvonást emelek ki, a tisztaság. A szentség. Pál apostol erre kitérít, hogy amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták. Hát erre a hívő ember kell igyekezzen. Hogy ne engedjen meg magának lazaságot a gondolataiban, a viselkedésében, az érzéseiben, nem az Úr szerint, a Biblia szerint, az igazság szerint, ahogy itt olvastuk az igében, ami kedves, ami jó hírű, ha van erény, ha van valami dicséret, ezek legyenek ott az életemben. Tehát ez is a krisztusi jellemvonáshoz tartozik, hogy az egész világ a bűnben van. Egy nagyon züllött társadalom, egy nagyon sötét erkölcsi szinten vannak az emberek. Így mondja az ige, és látjuk mi is ezt. De vajon ott van-e bennem ez az elhatározás, ez az elszántság, hogy én tisztán és igazán akarok élni. Ez a jellemvonásom. Becsületesen tartom a szavam, az igen, a nem, az nem. Ez a tisztaság. Kezdtem a szeretettel. Az is nagyon fontos, hogy tudjak mindenkit szeretni. De az nem azt jelenti, elnézem a bűnt, főleg nem nézem el az én életembe. tisztán akarok élni. Felemelem az evangélium zászlóját, és azt mondom, odaigazítom az életemet. Nem a mostani szokásokhoz, mit hallanak az emberek, mit látnak az emberek, Krisztushoz. Az Isten tisztaságához, az Isten szentségéhez és tökéletességéhez olyan magasra emelem ezt a mércét. Pál apostol erről beszél, és azt mondom, hogy ki az, aki meg tudja ezt tartani? Hát a Zsoltáros is feltette ezt a kérdést. Kérdezem én, most testvéreim, próbáljunk válaszolni. Az idős ember hogyan őrizheti meg tisztán az ő útját? Csak is úgy, persze. Pál apostol, illetve a Zsoltáros azt mondja, ugye, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú. Hát az idős, hogy csak is úgy. Csak is úgy, az ő igének a megtartása által. Nincs különbség. Odaigazítom az életemet. Az Úrhoz, az Istenhez. Nem engedem lejjebb, hogy az Isten szent és tökéletes, hát de én nem tudok olyan lenni, nem is igyekszek rá. Hát a 10 parancsolat szerint élni, ki tud a 10 parancsolat szerint élni ma? Hogy olyat legyen az is, hogy ne kívánjad. Itt pedig azt olvassuk, hogy kívánságainkat háladással mondjuk el Istennek. Ha vannak kísértéseink, ha vannak rossz hajlamaink, mondjuk el Istennek, kérjük a tisztulást, harcoljunk testvéreim. Figyeltétek, hogy mondta Pál apostol itt, hogy légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem. Harcolni kell. Nem kell alább hagyni. Ez is a krisztusi jellemvonás. Vajon ott van-e bennem ez az igyekezet? Ez az elszántság, hogy igenis, én az Úr akarata szerint, az ő tisztasága és az ő tökéletessége szerint akarok élni. Na, ki az az ember, aki ezeket a jellemvonásokat be tudja így vinni az életében? Mert ez egy nagyon szép, hogy ez így kell, hogy legyen az embernek az életében. Hogy viszem be ezeket az életembe? Hogy történik ez igazából, hogy ezek a krisztusi jellemvonások jelen legyenek az életembe? Két-három gondolat. Hát az Úrral való kapcsolatunkban. Itt ahogy olvastuk, és az évi mottónk ez, ugye, hogy imádságunkban közeledjünk Istenhez, és kívánságainkat tárjuk az Isten elé. Testvéreim, mi sokszor ismerjük az Úr Jézust, meg az Úr Jézus igéjét, de a mi életünk nagyon távol van attól. Hát amikor imádkozunk, csendességet tartunk, akkor közeledünk az Istenhez, és ha mi egy lépést teszünk, hogy mondja Isten igéje, mennyit tesz az Úr? Két lépést, többet jön ő hozzánk közel, mint hogy mi tudunk hozzá menni. Közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok. Tehát ez kell ott legyen az életemben. És ez nem egy elmélet, ez egy nagyon gyakorlati dolog, hogy leborulok az Úr előtt, kitárom a szívemet, és elmondom, hogy Uram, tisztíts, Uram, tölts be, nekem nincs, adjad a tiedet, a te ajándékaidat. Hát ez a kereszténység. Nem valami szabályok, ismeretek, illem, így illik viselkedni, meg beszélni, meg ezt meg tudjuk tanulni. De ami a jellemvonás kérdése, ez csak az Úr tudja adni az életünkbe. Kérjük el tőle. Álljunk a térdeinken az Úr előtt. Nem menjünk el onnan, ameddig azt nem kapjuk meg a jó Istentől. Ez az Úr vágya, ez az ő akarata. A másik dolog pedig, kell legyen egy döntés az életünkben. Egy nagyon komoly döntés, mint ahogy itt Pál apostol többször mondja, hogy ami csak igaz, ami csak tisztességet, ha van valami dicséret, ezekről gondoskodjatok, ezek legyenek ott bennetek. Amiket tanultatok, elfogadtatok, kell egy ilyen döntés legyen, Uram, én ilyen akarok lenni. Van-e egy ilyen elhatározás az életembe, mint ahogy Dánielnek volt egy ilyen elszántság, eltökélte a szívében, nem fertőzteti meg magát a király ételével. Isten gyermeke volt ő, de most egy másik helyzetbe került, és azt mondta, újra eldöntötte. És jó lesz ma újra odaállni az Isten elé, és azt mondani, Uram, én szeretném. Újra odaszánom magam, nem csak a külsőségek, a szokások, hanem az a krisztusi jellemvonás, akarom, hogy ott legyen az életemben. Hogy neked kedves legyen az életem. Mi a következménye annak, ha ezek a krisztusi jellemvonások ott lesznek? Hát úgy, ahogy mondja Pál apostol, hogy a békességnek Istene veletek lesz. És azt mondjuk, hogy jaj, hát erre szükségünk van. Hogy legyen velünk az Isten. Hát ezt kérjük, ezt vágy. Igen, de az Úr megmondja a feltételeket. A békességnek Istene veletek lesz mindig, ha ezek a krisztusi jellemvonások látszanak az életetekbe, ha igyekeztek erre minden nap, ha csendességetekben ezt kéritek, ha minden nap eldöntitek, Uram, én hozzád akarok hasonlítani a mai napon is, még jobban, mint ahogy tegnap, vagy a múlt héten. És hogyha ilyen igyekezet, ha ilyen elhatározás van a szívemben, akkor a békesség Istene velem lesz. Mi szeretnénk, hogy legyen velünk, de mi vele vagyunk. Aztán egy másik következmény, nem csak hogy az Úr velünk lesz, hanem úgy, ahogy olvastuk itt az igében, hogy van ez az üdvbizonyosság. Úgy olvastuk az igében, hogy a ma többi munkatársaimmal, akiknek neveik fölírva az életnek könyvébe. Van ez a biztonság, ez a meggyőződés a hívő ember életében, akik a krisztusi jellemvonásokra törekednek, és nem csak másokért csinálják ezt, hogyha már lássák már, mint a farizeusok. Nem ez. Hanem amikor az Isten szerint, az Úr szerint, akkor adja az Úr ezt a meggyőződést. Hogy miért nem alakul ki sokszor ez a meggyőződés az ember életébe? Megkérdezed, hogy hova fogsz kerülni, ha meghalsz? Hát nem lehet azt tudni. És még köreinkben is vannak ilyen emberek. Miért? Azért, mert nem erre igyekeznek a krisztusi jellemvonásokra. A télen, amikor az evangelizálások voltak, akkor meglátogattunk egy testvérnőt Erkeden, aki nagyon régóta beteg volt, nem tudott lefeküdni már egy jó pár éve, 6-7 éve olyan betegsége volt. És amikor bementünk a házba, és megkérdeztük, Ilona testvérnő, hogy van? Azt mondja, jól vagyok, és még jobb leszek. Gyógyíthatatlan beteg volt, és volt ez a meggyőződés a szívébe. A héten az Úrhoz elköltözött, a tegnapot voltunk a temetésén, Erkeden. Kialakítja azt az Úr egyszerű embereknek az életébe, akik ezeket a krisztusi jellemvonásokat akarják bevinni az életükbe. Akik nem akarnak becsapni embereket, hogy kerüljek be tagnak, kereszteljenek meg, tartsanak nekem mennyegzőt, meg urvacsorázhassak, vagy ott legyek én is a szolgálattevők között valahogy, mintha az olyan dicsőség lenne. Nem rang és pozíció kérdése ez, hanem üdvösség kérdése. Lelkem boldogulása is, és az a megerősítés, amit az Úr akar adni nekem. Meggyőződés. Ha a krisztusi jellemvonásokat keresem, minél jobban hasonlítok a Krisztushoz, minél nagyobb lesz ez a meggyőződés. Én az Úré vagyok. És ha az Úr elhív erről a földről, hazamegyek hozzá. És boldog találkozásunk lesz. És nem fél, és nem retteg az az ember. Mert tudja, hogy hazamegy. Az életkönyvébe be van írva a neve. A másik dolog pedig következménye ennek a krisztusi jellemvonásnak az az, hogy megerősödök az Úrban. Úgy kezdi Pál apostol az ő mondását, hogy ekképpen álljatok meg az Úrban. Megállni az Úrban. Nem csak elindulni, nem csak felállni olykor-olykor bukásból, hiányosságból, gyengeségből, hanem megállni. Erősen állni. Mozdíthatatlanul. Sokszor látjuk azt, hogy olyan gyengék vagyunk. Miért vagyok ilyen gyenge? Miért nem tudok megerősödni az Úrból? Most megint elestem, ugyanabban megint elestem. És harcolok ellen, és megint elesek. Tudjátok miért? Mert sokszor nem a krisztusi jellemvonásokra figyelek. Nem az a fontos nekem, hogy ezek alakuljanak ki az életemben, a szívemben. Másra figyelek. Érdekeimre, számításaimra, ki tudja milyen emberi, testi, politikai, még ha egyház politikai dolgok is. Nem ez kell ott legyen. Ott kell legyen bennem az a vágy. Én olyan akarok lenni, mint a Krisztus, mint ahogy ő élt. És akkor tudok erős lenni. Vajon van-e ez a vágy az életemben? Én nagyon szeretném az életembe bevinni ezeket, és kívánom, hogy a testvérek életében is legyen ez így. Az Úr segítsen erre, hogy ilyen törekvésünk legyen. Amen.